Átha, kiderül valami mégis. Milyen címet adnék mai produkciónak? Kaptam meg a nehéz kérdést, mire azt válaszoltam, a Weiss-féle napfényre. Magyarázom meg akkor legalább azt az akciót. A Weiss egy fényképész család volt a falunkban, a Tudornoson, a háború előtt. Az öreg Weiss, a felesége és Kóbi nevű fiúk mindent osztottak, megölték őket a vészkorszakban, és már csak a kisebb fiút Imre bácsit ismertem bennünket is, mindképezett gyerekkoromban. A nevüket, Weiss Kóbi nevét is kölcsön vettem regényem számára, ő lett a két-három főszereplőm egyike. Fényképész volt, ugye az apja műtermében is, főként a szabadban, és újságíró a helyi laknál, a regényben tényben. A napfény műteremnek, amelyről mindjárt lesz majd szó, csupa üveg van a oldalfalban, sőt a tetejének egy része is üveg, hogy besütsön a nap. A túl sok fény ellen viszont ilyen drótszálakon, ilyen csúsztatható sötétkék sötétítő függönyéket lehetett karikában tologatni, behúzigálni, hosszú nápálcával. Na hát így ment akkoriban a beliállítás, besötétítés. De hogy miben is lehetne megragadni? Elbeszélünk szerint Weiss Dávid napfény műtermének lényegét, és mit foglal magában a berendezés? Az a bizonyos napfény megvilágítású tető és oldalfal ablakos műterem egyrészt azt jelenti, hogy Weiss még a villanó magnézium, majd a villanyvilágítás térordítását követően is szívesen adta rá a természetes szórt fénye. Másrészt viszont laboratóriuma is. A valódi napsugara fény nyalábjai vannak, amelyeket a mester az udvarral egy tükörrel irányít az ablakba, és onnan óriási kondenzor lencsékkel áruzamosítva lövet be magának a műteremnek. Mestersége valószínűleg számára egyébként egy 90 cm átmérő, egyedi készítésű, faragott állános fa, amely szolgál, ezt egészíti ki az a fali fa projektor, amely a hozzáértők szerint a maga konform lencséivel a felvételi fényutat minden torzítás nélkül képes rekonstruálni a nagyítás fényviszonyaiban. Ha ellenben szabadtéri fölvételt próbált készíteni, Weiss maga tekintélyes méretű kameráját szekélre képtelen fölpakoltatni, később egy harcsú darabban már kézi előre is elboldogulunk, vagyis ketten, különösebb megerőltetés nélkül mihetjük, vethetjük a vállunkra, és így módon könnyen válik rögzíthetővé bármi külső objektum jelenlegességét, szabad kitekintés a belső világra. A garantált minőség akkor szembeütő igazán, ha tekintetbe vesszük, hogy a 40-es évek elejére a faluban már egy-két amatőr is próbálkozik fényképezéssel. Más nem mondjuk, mint Semmel Kamilló fiát, Istvánt, aki gyakran dolgoztatja ki felvételeit éppen a Weiss-féle. Na de hogy mi a különbség a amatőr és a profi között, arra István nővére, a női főszereplő Mária fog választani. Megkérhetném, kedves Mária, hogy azon közül a bombonos kapuján közül, amelyiket mutasson meg nekem. Megnézhetném, teszem azt a 30-as évek végéről valókat, mert ha jól látom, be is mondom, a dolgozók pedáns a népszámhozva. Hogy az egész dolgozt? Igen, meg a következő kettő. És meglátjuk, tekintettel ilyen pillanásában, hogy ez neki már egy rögtöni lemezfelelítéssel fölér. Fölindultan mutatja a fejét, miközben óvatosan megemelő a statúja fedelét, bekukkant, és szemérmes mosolyal kinyújtott belőle egy képet. Elbeszélünk, kiveszik Semmel Mária kezéből a fotót, és Mária odalép a vakolt téglaosztokos, fakorbátos, ídra, felsorakozott barátnői elé, bánja, fényképez egy gyerekmamát a többieknek olyan sürgős, de hirtelen, hogy még a húsvét vasárnap Isten tiszteletet megelőzően a reggeli napsütésben túl akarnak esti rajta. Holott megüzente a húgával lejsz fogi világosan, hogy délután tudjak ráérni. Na de ma is hát minek várjunk a kóvén, amikor itt van az öcsém? Kezdenek vitatkozni vele a barátnő, de még lejsz Juci is az ő pártjuk vált. És tényleg, a Pisti, aki a húsvéti szünetre volt tekintette, hazajött a szarvasi gazdagképzőből, és főleg Rózsika miatt csatlakozott a leánykoszorúhoz, és aki újabban mindenhova magával viszi a gépét, szintén alkalmas lehet. De lehet semmit a Pista, csak amatőr. A Weiss Kóbi meg profi. Na, és akkor a különbség. Némi fontolgatás után Semet, ha Mária nem átmeneti kabátot húzni farkus Rózsi, hanem tavaszi kosztümöt, magas sarkú csatos cipőt, karjára körülre tépült okozt. Eszébe jut a fehér cipője, meg a fehér gesztűje is, amelyekben Szegeden fényképezkedett, de végül egyiket sem meri fölhúzni. Barátnői között ő állt legelőn, az oldalra billentett alapalból a homlokába hullott a nincutka, fölsüccett szoknyája sarkát fölöntett bírt a szél, ez is tímmel, így képzelte, és hogy bele fog nézni a fényképés szeme közé, egyenesen az optikájába. Na de mit tudhat az ember belevállalni a saját öccse masinájába? Hát semmi. Na mondom, hát ez a különbség. De vissza a profikhoz. A vejszét hogyan tanítja? Apa a fiait. Na most. A nedves kollódiumos eljárás azt jelenti, magyarázza Weiss Dávid takarítást ötven Jakabnak és Imrének, hogy a fényérzékeny emulziót közvetlenül az exponálás előtt kellett az üreg lemezre önteni, nehogy megszippadjon, és elveszítse érzékenységét. Mi ennek az eljárásnak a hátránya? Kóbi, leckészett közben a fiát. Hát az a hátránya, felelte a gyerek, hogy a fényképésznek, ha nem a műteremben dolgozik, muszáj kivinnie a komplet sötét magára vegyszereket a helyszínre. Úgy van. Előnye viszont a daguerrotípiával és a papírnegatívval szemben, hogy sokszorosítható és bánulatosan részletgazdag fotografálás. Tudjuk ugyebár, meséljük tovább az apa, többen is próbálkoztak azzal, hogy a kollódiumot megfogják a gyors kiszállásra. Bevonhatnák az érzékenyített lemez bármivel, ami nedvesen tartotta a kollódium réteget, például a cukorral, amitől az ezüst vitrát nem kristályosodik ki, ezen kívül kísérleteztek mézzel, malátával, mármiszerrel és tejával, borral és pálinkával tudottak meg a kis Imre. Nem kisfiam, serdet és sörrel viszont igen. Továbbá, Boldog, 1864-ben ezüst broni érzékenyítésű kollódiumos szárazlemez készített, mivel ez tovább őrizte fényérzékenységét, mint az ezüst jonidos. A szárazlemezes eljárásnak az az előnye, hogy a lemezeket az expozíciót követően kiemeljük, a darja Kóbi, és hazavisszük szépen a sötét kamrába kidolgozásra. Helyes, fiam, húzni a pipámat. Mi szerintünk Dávidnak ekkor jut eszébe, hogy neki is hirdetnie kéne a műtermét a földére. Csinálta, ami fog, egy csinos, falra akasztható üvegés kirakat ládikát, beletűzteli majd a legjobb képeit, és a rámára föl mázolja, hogy Weiss-tén képész műterem a Miskolyházban. De hova is kéne azt kiakasztani? Hát a kongószál, a kongózati falára. Hogyha esetleg lefényképezné majd ezt a fogadót a tér közepéről postai képes a céljára, akkor ott virítson a saját cégére. És ha biciklista támaszkodna meg, hogy ha se takarja a vitrint. Papa, és maga is nedves kollódiumos lemez fog használni? Ugyan minket beszélsz. Akkor a fényképészeti kirakat szekrények előtt miért vonulnak el, ne majd valami elmosódott madrág, szárak és cipők? Már az eddigiekből is sejthetik, hogy regényemben az ilyenképpen megírt fényképek egy része meg is jelenik, vagyis fotográfiákat is közölt. Másrészt persze nem szerepel, csak írók róluk továbbiak viszont megjelennek, de nincsenek megírva, vagy másképpen vannak megírva, mint amit kinéznek. De önöknek most be kell érniük az én gyarló fénykép magyarázataimmal. Ezen az imént mondott képen tényleg elmosódott árnyalat vonul el, az álló biciklista viszont tündéres. Az egész fotó, amely a fogadót ábrázolja, nekem elhihetik, hogy remekül van beszkennelve. Dr. Kancsó János barátom működte és digitalizálta a Polygonoson. Részletei akár 20-30-szorosan is kinagyíthatók képernyőn. Még a plakát szakadók feliratai is kivetőzhetők a falon. Éjszakai archív fotó búvárolást képzeljenek el a laptopjukon, csak a gép terül kékes fényen, míg virkadni nem kezd. Na most mit vagyunk, afféle néhány sort töredékek között kell beligazodni, hogy én most itt összeváltatok szövegrészleteket, kénytelen vagyok elárulni előre a poénnek következő sorok narrátora, Semet a Mária, végül beszélt, szerelmes nézőkéba. Reménytelen. Sose felejtem el, hogy Kóbi mennyit ironizál azon, hogy mi színészeink amatőr színjelvadásunkból egyszerre csak egyfélét tudnak, vagy nem mozdulnak be, hogy elhagyhatnak. Viszont valahányszor meg kell szólalniuk, rögtön földbe gyökerezik a lábuk és rámerednek a súlyukra. De a kórus dekkó mariskám, milyen vagy zsillának a szeme, veti oda nekem javar. Mert arra sincsen példa, hogy maguk tánc közben énekeljenek, vagy tánc, vagy ének. Na, és arra meg még nincsen példa, Kóbi mondom, hogy maga jelenetet fényképezze, nem pedig csak mozdulatot, a csoportképet a végén. Szerintem ez talált. De ő nem fújna vissza gondolót, hanem világítás technikai magyarázatba kezd. Azt mondja, szívesen rávilágít a kedvemért a fényre. Rávilágít? Na hát. Igen, mint a fényképészet kulcsára, amelyik a műpelle tétje, érte? Mariska, ahol az a kulcs is lefényképezhető. Kivált jól megvilágított fényben. Esküszöm, hogy én egyszer elkapom és elfenekelem a sokat szemteremtetik. Amúgy pedig éppen a fény hiányzik ebből a félhomályos próbateremből. Márpedig az ember ne akarja megörökíteni azt, ami nem látszik, legalábbis fényképen ne. Amelyet nem véletlenül bírnak így tudni, hogy ha nincsen fény, akkor kép se lesz. Ez legalább annyira logikus gondolat, mint amennyire eredeti. Fölírhatom magamnak, Kóbi. Kezdem ugrani, mire fölfordítom, de elfolytja és megfüliget az ujjába, aztán egyszerre húzódunk föl. Az amatőr fényképészt sem a pistát, aki közben alvadon lesz, és sok sebesnek magyarosít. Közben kivezényelik a frontra, 1942-ban, szeptember 19-én száll ki a vagonból az ukrajnai Vinica állomásnál. Pár hónap múlva a fiktív levelet ír barátja Weiss Kóbinak. Kedves Gyaka, fordulhatnék Weiss cimborámhoz, mint fényképész a fényképészhez. Eszembe jutott, vajon érdekel-e téged, hogy szakmai szempontból nincsen a fronton. Mesélhet-e a magadfajta profinak egy messziről származott amatőr? Nem tudom, hallottál-e róla, milyen népszerű lett a fényképezés az ukrán Bielorusz-orosz megszállási zónákban. Különösen a német tisztek vadászunk az alkalomra, hogy kalandjaikkal és hódításokkal indítsák a testet. Például a magyarok között is ragadós, újságolatán gyakornak, de persze csak játszom az ötlettel, milyen is írni ilyesmiknek. Tudatom vele, amit egy Havrán nevű békés csapakörnyéki Tóth őrmester mesélt, aki kezdettől fogva itt van és egészen jól ért Ukrajnában, hogy ő Zsitomirban látott a piac téren egy nyilvános akasztást. De az egész meg lehetett hirdetve, mint valami látványosság, mert a két akasztott vára afféle műsor közlésként ki volt szegezve a papír, hogy ekkor és ekkor ilyen meg ilyen nevű úgynevezett csekkal zsidót fognak. És ekkor úgymond elrettentésül oda vezényelnek még egy 40-50 fős csoportot is, amely rabláncot fűzött zsidókul áll. A tömeg hasonló biztatja a hóbérokat, és lelövösi a tekintőket. A fényképező németek pedig méltatlan vannak, hogy ne tessék kapkodni azzal az akasztás. Csak lánzám, hadd készülhess meg minél jobb képet. A vége hátán beszámolja szerint kisebb, hogy a pogromban torkolik, az ukrán csőcselék megkésett a raboknak, botokkal ütötték őket, a tisztek pedig lelkesen fényképeztek, míg a láncra lehet maradék zsidókat az őrség elmajt. Havran később bevallja nekem, hogy az egyik századosunk, akit azóta már elvezényeltek innen, sokat fényképezett azokon a tisztogatásokon, amelyekben részt vett. Gondolom, Janka, te se láttál még ehhez fogadót, amit ott Havran aztán bemutatott nekem, habár a fotók minősége az átlagos amatőr szintet is alig ütötte meg, a százados úton is vásárolni lehetett, és az őrmester is rendelt magának várt. Két képen az látszik, hogy egy hosszan kígyózó tömeg elején levetőztetik az embereket. A következő napszakon a tízes csoportok állítják a mesztelen áldozatokat. Az egyik csoport bal oldalt áll, a másik középen éppen odaér az árok szélére, a harmadik csoportot a jobb oldalon pedig hassal ráfektetik a félig telt árokban nevelő mesztelen hullába. A negyedik képen közelről tartom lövik a fekvőket, az ötödiken a hullám árka látszik közeledről, és látni, hogy egyesek még fölemelhetik a fejüket, vagy a karjukat. Tudatom vele továbbá, kedves Jakab, hogy karácsonykor ez az ezred főnöksége én velem fogja lefényképeztetni magát, és ott állnak meg sorban mind a csizmanadrágos kompi tisztek, köztük a fent említett tisztogatók, egyenként meg is tudnám mutatni őket. Eközben Reisz Kompi munkaszolgálatunkban, hölgyeim és uraim, kedves előfizetőim, Weisz Jakab közmunkaszolgálatos köszönti Önöket 43. július 6-án. Ezen a verőfényes reggelen még mindig a Várpalotai Mészkő teretről. Harmadik hónapja működünk itt a bajtársakkal, mint a féle bocsinát és hírkőfaragók. Gyakran elég sokat kell várni, mint szembe jön, hogy megjön a kocsi a munkadarabbal, máskor pedig nincs alkalmas szerszám. Mi persze nem bánjuk, ha nem kell éppen beleszakadnunk a kőcipelésbe, mással próbáljuk elfoglalni magunkat, ami engem illet leggyakrabban fotografálással, vagy azzal, hogy tudósításokat ütök össze. De úgy, és talán nem tetszenek ezért kinevetni, hogy se fényképezőgépen nincsen, se írógépen, telefonon vagy távíró. Kedves kis újságolvasók, tében is azon is túl, kérem fogadják tudósítójuk Weisz Jakab jelentkezését oly messzi tájakról, ahová nem igen érkezett téből még utazó. Miként bizonyára értesültek róla a folyóhéti június 20-án, 44-ben, útra kelt tény egyik jelentéken közössége. Ám arról talán nem hallottak, ez a csoport közbelső állomások érintésével, kényszerű útvonalmódosítással és átmeneti szállásokon is időzve a hatodik napon végül célhoz ért a Bécs közelében fekvő Strasshof megállóhelyen. De pontosítsuk rögtön, hogy a tében utasok 81 néhány fős trúpjáról nevezik ez. Közben a többiek 40-valahányan más számunkra ismeretlen útirányt vett. A vasúti átvezetések során. Kedves olvasóim, akik annak ellenére is tartanak hűséges tudósítójuk mellett, hogy a téli friss újság hasárjaiból ki vagyok tiltva, egyebekben hadd tudassam még Önökkel, hogy Bécsben is környékén ezen az őszön és télen rendkívül változik az idő. Eső és hó mindazonáltal kevesebb hull, mint bomba. Reggelenként pedig, munkaszolgálati vezénylő hatóság fölméri a szinte már rendesnek számító rendkívüli állapotokat. Megfelelő létszámban kell, hogy csak állítsa a gólunkásokat, avagy a rangrendtalanítókat, attól függően, hogy mi esetünk. És hogy fotóriporterként is hű maradjuk önökhöz és a hivatásunkhoz, a fantázia akár 800 méter fölé is szárnyalhat, és már is exponálhatjuk képzeletünk retináján a Duna csatorna menti becsapódásokat. Tisztelt friss újságolvasók, kérem továbbá akár minket juttassák el üzenetemet Szarvasra, az új Telek utcába sutak várat is a szomjuk csókjaim kíséretében, utána pedig juttassanak meg körébe is uraim, hogy éppen áll ez a ház, és benne is értetlenül él a nevezett akinek nyugodtan megmondhatják azt is, hogy beiszi a kak, százszor elátkozta már magát, amiért nem hallgatott rá és nem maradt vele, meg a hallgató gyávaságon ért, hogy aztán nem mentem megszökni, holott többször is megpróbálhattam onnan. Azt üzenem, hogy elmulasztott ígéretemet nem sokára beváltam, és visszamegyek hozzá, addig viszont már fillámat is ki kellett írjuk. Hát nem tudott visszajönni. Minden apró részletét, hát ha valamely szegletből
megszólalhatnak.